Hát én is szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt az a Márk Evangélium a második részéből szeretnék olvasni nektek. Tehát Márk Evangéliuma második rész, első 12 versét fogom olvasni. Így szól az ige. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátottak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanácskoztak a szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat, és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Ilyet még soha nem láttunk. Fádkozunk. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy szeretsz bennünket, és köszönöm neked, hogy szeretetedet megmutattad abban, hogy életedet adtad értünk, és köszönjük, Uram, hogy kérhetjük, hogy szólj ma is hozzánk aktuális dolgokról, szólj ma is hozzánk a te lelked által, és segíts, hogy megérthessük a te üzenetedet, segíts, hogy ezt magunkra vegyük, magunkra alkalmazzuk, Uram, és tudjuk úgy fogadni, mint a te tőled jövő szót. Ámen.
Amen.
A történetnek az az utolsó mondata, hogy ilyet még sohasem láttunk. Hát azért ugye elég happy endes vége, éppen anyu tegnap volt színházba, és elmesélt egy nagyon jó kis történetet, amit megláttak, és aztán mondta, hogy mi lett a vége. Hát nem happy end lett a vége, mondom, ó, akkor el sem mentem volna. Az egész történet nagyon jó volt, de én szeretem a happy endes történeteket. Minden esetre ennek happy end lett a vége, és nem is akármilyen, hanem olyan, hogy azt mondták az emberek, hogy ilyet még soha nem láttunk. Tehát Isten neve nagyon felemelkedett, és jó látni a végét, de egy picit azt is jó megvizsgálni, hogy hogyan jutottak ide az események, hogy ezt mondták az emberek. Honnan indultak ki az események, és mit kellettek ahhoz, hogy ilyen végződése legyen ennek a történetnek, amit felolvastunk. Több szempontból is végig lehet nézni ezeket az eseményeket, és több szempont alapján lehet elemezni ezt a történetet, és levonni a tanulságot, hogy miért is tudott ez a béna lábra állni, és miért is dicsőítették az emberek Istent, és miért is jutottak el ekkora nagy csodálkozásra. Nyilván mi is ott lettünk volna, egy ilyet tapasztaltunk volna, mi is csodálkoztunk volna, de volt azért, van itt háttérmunka is a történetben, amit szerintem Márk nagyon jól megörökít. Én egyetlen egy szempontot szeretnék kiemelni, vagy egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni a háttérmunkából, ami nagyon fontos, ez pedig a közösség szempontja. Onnan indult ki igazából a gondolatom, hogy amikor minden nap, amikor bemegyek az iskolába, és bekapcsolom a számítógépet, ugye számítógépen tanítunk, akkor be kell jelentkezni az iskolai hálózatba. És amikor bejelentkezek az iskolai hálózatba, akkor rögtön valami, nem tudom, milyen híroldalt ad ki, amit itthon nem szoktam látni, és az volt az első vezércikk, hogy egyes cégek óránként 100 000 dollárokat is keresnek. Hú, mondom, de jó nekik. Úgyhogy gyorsan rákerestem, hogy melyik az a cég, amivel óránként 100 000 dollárt lehet keresni, és szinte valamennyi internetes cég volt, az egyik közülük pedig, aki éppen 100 000 dollárt, körülbelül 100 000 dollárt keres óránként, az a, vagyis hasznot termel, az a Facebook volt, a közösségi oldal. Hát elcsodálkoztam rajta, én, na hát, ezzel a Facebookkal ilyen nagy üzletet csinált ez az ember, óránként 100 000 dollárt keres, miért lehet ekkora nagy haszna? Az embereknek ekkora nagy igényük van a közösségre, hogy ekkora hasznot lehet kihúzni a közösségből, az emberek közösség iránti szeretetéből. És hát innen indult el a gondolatom a közösséggel kapcsolatban, hogy tényleg valóban az embereknek ekkora igénye lenne a közösségnek, és kicsit körbejártam, hogy mi is a közösség, a közösség gondolatát. Hát ugye tőlünk se áll távol a közösségnek a fogalma, mert mi is azt szoktuk mondani, hogy közösségbe vagyunk egymáshoz. Elmegyünk házi közösségbe, ima közösségbe megyünk. Beszélünk arról, hogy mennyire fontos a közösség. Vannak közösségfejlesztő alkalmak, vannak erős közösségek, vannak gyenge közösségek. De mit jelent valójában közösségbe lenni? Amikor még nem néztem utána semmit, az első gondolatom, meg szerintem, ami a mi gondolkozásunkban is benne van a közösségről, az az, hogy közösségben lenni valami olyasmit jelent, hogy tudunk egymásról. Tudunk egymásról, ismerjük egymás életét, beszámolunk egymásnak, és ezt úgy gondoljuk mi magunkról, hogy mi ezt gyakoroljuk, hiszen meglátogatjuk egymást, felhívjuk egymást telefonon, tudjuk, hogy kivel körülbelül mi történik, ki beteg, ki nem beteg, kinek hogy vannak a gyerekei, ki építkezik, kinek van ilyen gondja, kinek van olyan gondja. Tudunk egymásról. És igazából szerintem az emberek nagy többsége úgy gondolkozik, hogy ez a közösség, akkor vannak közösségben az emberek egymásról, ha tudnak egymásról. És erre a tudásra épít a Facebook is szerintem, meg a közösség oldalak, tudjanak egymásról, és figyelemmel tudják kísérni egymás életét, és azt gondolják, akkor már mi közösségben vagyunk egymással. Éreztem, mikor ezt végig gondoltam, hogy ez sánti. Tehát, hogy ez még nagyon felszínes dolog. Ha mi tudunk egymásról, meg ismerjük egymás életét, az még egyáltalán nem nevezhető az én véleményem szerint se közösségnek, de ez egy nagyon felszínes megközelítése a közösségnek. Utána kerestem egy ilyen kis szómagyarázatot, vagy ilyen, hát ilyen szójegyzéket, hogy hogyan definiálják, hogyan határozzák meg a közösséget. Ott már jó dolgokat is olvastam. Tehát így definiálják meg, hogy a közösségre jellemző, hogy tagjai, figyeljetek, három dolgot fog sorolni, a magánéletüket önként megosztják egymással. Tehát ez már egy karakteres megfogalmazás, pedig egy nem hívő körökben a magánéletüket osztják meg, önként osztják meg, és megosztják egymással. Aztán azt is hozzájöttek, segítik egymást. Pénzüket, szabad idejüket, erőforrásaikat a közösség számára felhasználják. Nagyon érdekes. A közösség kifejezés sokszor egyszerűen a szoros egység értelmében használják. Ez egy világi megfogalmazás. Ehhez még csak úgy egy zárójelben hozzáteszem, hogy hallgattam Jó Sándortól egy ige hirdetést, azt az igét magyarázta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. És nagyon érdekes, Jó Sándor, tudjátok, egy öt nyelven beszélő református teológus volt, fantasztikus intellektuálissal, és ennél még becsüllendőbb hitélettel, Cseri Kálmán elődje volt különben Pasaréten. És nagyon érdekes, senkitől nem hallotta még ezt a magyarázatot, azt mondja, nem azt írja az ige, hogy ne gyűjtsetek kincseket, hanem azt írja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket. Ide teszi a hangsúlyt. Nézzétek, Jó Sándor, amikor ezt magyarázta, igazából ez volt az, ami úgy szöget ütött a fejembe, de mennyire az ő gondolkozása, meg az ő magyarázata, mennyire egybecseng a közösség fogalmával. Amikor magadnak gyűjtesz, amikor magadnak szerzed a kincset, ott elbukik minden. De amikor gyűjtesz kincset, és gondolsz a másikra, és nem magadnak gyűjtöd, hanem gondolsz a másikra, arra a közösségre, amivel vagy a testvére, onnantól kezdve az egésznek teljesen más felhangja lesz. Teljesen megváltozik az egésznek a színezete, és ő egy teljesen más irányt vesz a kincsgyűjtés. Nézzétek meg, nem akarok erről sokat beszélni, de mennyire összefüggésben van ez is a kincsgyűjtéssel, vagyis a közösséggel. Még a közösség kapcsolatban, a közösséggel kapcsolatban még találtam két afrikai közmondást, ezért elmondom nektek, mert nekem tetszett, és szerintem okulásra való. Azt mondják egyik afrikai közmondás, hogy a személy csak mások által válik személyé. Hát ilyen furcsa megfogalmazás, nyilván nem így mondja egy afrikai törzs, mert ez nagyon hivatalos, meg ilyen pszichológiai megfogalmazás, de ez egy közmondásnak a lényege. Akkor válok azzal, én nem tudom önmagamat magamba értelmezni, hanem egy közösségen belül, egy közösségben való részvételben tudok igazából az lenni, aki vagyok. Az ember igazából akkor tud valaki lenni, hogyha egy közösségben részt vesz. Mennyire fontos a közösség. Aztán egy kicsit bizarr kenyai közmondás azt mondja, hogy aki egyedül eszik, az biztosan egy boszorkány. Ezt mondja a kenyai közmondás, ugye? Annyira furcsa az ott élő embereknek az, hogy valaki egyedül tegyen valamit, az gyanús. Az gyanús. Egyszerűen az embereknek nagyon-nagyon fontos, hogy közösségben legyen, és a nyugati világban, amiben mi élünk, ez a fajta közösség, amiről itt már a szócikk meghatározásában is beszéltem nekik, hogy önként megosztják egymással az életüket, segítik a saját magukkal egymást, kezd egyre halványodni. Enyém legyen a magamért teszem, legfeljebb a családomért teszem, alapvetően én vagyok az életem középpontja. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ez a fajta gondolkozás, ami teret hódít itt a nyugati világunkban, nagyon távolodik a bibliai gondolkozástól. És végül pedig megnéztem azt, hogy mit mond a Biblia a közösségről. Mi a Biblia meghatározása, mi a Biblia definíciója a közösségről, hogyan értelmezték a közösség fogalmát az első hívők, az őskeresztények, az ókeresztények, és gyakorlatilag egyetlen egy fogalommal fejezték ki a közösséget a Bibliában, ez pedig a koinónia. Ez a görög szó lehet, ha azt találkozni ezzel a görög szóval, azért nem gondolom, hogy ez tudás, fütoktatás, mert könyvjelzőkön, könyvkiadók vannak, Kolozsváron van egy koinónia könyvkiadó, tehát ezt a szót ezt gyakran lehet használni, ez közösséget jelent, vagy pedig más értelmezésben ez a szó részesedés, gyűjtés, egymással megosztás, egység, kapcsolat. Tehát körülbelül ez a bibliai értelmezése. Hol jelenik meg a közösség fogalma, ez a koinónia szó először a Szentírásban? Egy nagyon ismert igében jelenik meg a Cselekedetek könyve második rész 42. versében. Így szól ez az ige, ismeritek. Ezek pedig, mármint az első gyülekezet, tudjátok, amit megalakult a Péter apostol prédikálása nyomán, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, az imádkozásban. Ez a négy dolog volt a gyülekezet alapvető jellemzője, az alapvető mozgatórugója, aminek mind a négynek mikor megvolt, és közösen gyakorolták ezeket, tehát közösen részt vettek a tanításban, nem egyedül olvasták az igét, nyilván nem volt akkor még írott szentírás, vagy egyedül valamit próbáltak, közösen részt vettek a közösségben, hát ez egy ilyen nagyon furcsa hangzik, de majd meg fogjátok érteni, közösen részt vettek a közösségben, a kenyér megtörésében is, nem maguk úrvacsoráztatták magukat, és gondoltak arra, hogy az Úr Jézus értem meghalt. Közösen imádkoztak, nem csak otthon imádkoztak egyedül, és azt mondják, meg tudom én élni a hitéletemet magam is, ugye ez egy nagyon elterjedt, hogy a magam módján én gyakorlom a hitemet, hanem ez a négy, mikor közösen volt gyakorolva, együtt gyakorolták, létrejött a gyülekezet, és azt lehet mondani, hogy gurult a szekér. Cseri Kálmának van egy könyve, az a négy küllős kerék, ez a négy küllő. És amikor megvan a négy küllő, akkor körülötte már gurul a szekér. De amikor egy küllő hiányzik, már nem fog gurulni a szekér. És nézzétek meg, hogy csúnyán mondva gurul a szekér, ugye? Mennyire gurult az első gyülekezet szekere? Mit mond itt a Szentírás? Félelem támadt minden lélekben, Sok csoda is eltörtént, kedvelte őket az egész nép, az Úr napról napra növelt a gyülekezetet üdvözülőkkel. Tehát ez a négy dolog a gyülekezet jellemzője, és ebből kifolyólag láthatjuk logikusan, hogy a közösség fogalma és a gyülekezet közé nem húzhatunk egy egyenlőség jele, hanem a gyülekezetnek az ismérvei közül az egyik a közösség. Mit jelent tehát ez a közösség? Amit látjuk, hogy gyakorolni kellett, amit látjuk, hogy nem csak egy passzív jelenlét, nem csak egy passzív tudás, egy passzív felfogás vagy szemlélése a dolgoknak. A koinónia az a közösség fogalma, amiről itt az apostol is beszámol, hogy gyakorolták, alapvetően a pénzügyi javak igazságos elosztását jelentette. Magyarul, amiük volt, azt odaadták a másikra. Ezzel fejezték ki, hogy ők egyek, teljesen egyek. Ez gyakorlati módon, éppen hogy nem szimbolizált a butaságot beszélek, hanem gyakorlati módon fejezték ki, hogy mi egyek vagyunk. Mi egybe tartozunk. Az, hogy ami nekem van, azt megosztom a másikkal. Nem csak tudok a másik bajáról, nem csak ismerem a másik élethelyzetét, hanem mindenem, amivel tudok, segítem őt. Mindenem, amivel van, részt veszek a másik életében, hogy ő is előrébb jusson. Na ez volt az a hatalmas dolog a korabeli társadalomban, ami megkülönböztette gyökeresen őket más emberektől. Nem volt szociális háló. Könnyör adományokból értek a szegények, aki özvegyet vagy árva lett, annak kíméleten is keserű sorsa lett. Ezért is több helyen is a Szentírás kihelyezi, hogy az Isten az özvegyek és az árvák atya. Ő gondoskodik róluk, de ezt a gondoskodást átruházta az övéire, hogy vegyük észre más baját, és ne észrevetessék velünk más baját, ne felhívják más bajára, figyelj, éljek úgy, hogy észrevegyem más baját. Na ez a koinónia, ez a közösség. A koinónia a Biblia szerint az együtt mozgást jelent. A gyülekezet az nem egy statikus szervezet, nem is nevezhető szerintem, ez is egy csúnya szó, hogy szervezet, nem egy statikus csoport, hanem egy élő, egy állandó mozgásban lévő élő szervezet, hát nem a, tehát egy ilyen kicsit biológiai meghatározáshoz hasonlóan szervezetnek értem én azt a gyülekezetet, amely mozog, amely változik, amely a tavalyi évben már nem ugyanaz, mint az idei évben, és remélhetőleg a jövő évben nem ugyanaz lesz, mint az idei évben. Nyilván egy pozitív változásra gondolok. És amikor valaki egy közösség, a közösséget gyakorolja egy gyülekezettel, vagy a gyülekezet tagjaival, le kell mondania a közösség gyakorlása érdekében a saját önrendelkezési jogáról. Hát ez nagyon rossz, csúnya dolog, és nehéz ilyet kimondani másoknak, hogy mondjál a saját életedről való ilyen rendelkezés jogáról, onnantól kezdve te ne úgy irányítsd az életed, ahogy a te neked tetszik, vagy ahogy a te ritmusod diktálja, hanem irányítsd úgy az életed, ahogy a gyülekezet ritmusa diktálja. A te életed a gyülekezethez igazodjon. A gyülekezet lüktetéséhez igazítom az én életemet. Nem pedig azt várom el, hogy a gyülekezet igazodjon az én életem lüktetéséhez. Na ez a közösség. Nagyon érdekes. Ez lemondással jár, nyilván ezért mondtam, hogy az önrendelkezési jog feladásával jár, mikor azt mondom, hogy az én életemet alapvetően, az én életem menetét, ritmusát, időbeosztását, anyagi beosztását, mindenféle erőm beosztását a gyülekezet határozza meg. Hát ez egy agyament dolog, mondhatná valaki a 21. században. Ezt elvárni egy másik embernek, és aztán hozzá tromfolhat még egy másik ember, hogy várhatja el ezt valaki a másiktól? A harmadik ember rátromfoltat, hogyan lehet ezt gyakorlatban megvalósítani? Hát válaszoljatok ti ezekre a kérdésekre. Én csak elmondom, hogy a Szentírásban alapvetően egy ilyen gondolkozás húzódik meg a gyülekezet felől és a közösség gyakorlás felől. És az első keresztények megélték. Az pedig már legyen a mi problémánk, hogy a 21. században ezt hogyan fogom megvalósítani. Márpedig ha azt mondom, hogy Isten igéje szent, és az Isten igényéhez akarom igazítani az életemet, akkor ez probléma kell nekem legyen, hogy ezt megvalósítsam. Nem pedig azt mondom, hogy hát ez nagyon nehéz kérdés, és nem fogom megvalósítani, mert túl nehéz kérdés, hanem legyen probléma számomra, és addig tekerjem azt a Rubik kockát, amíg ki nem jön a piros, piros, zöld, zöld, sárga, sárga. Azt nekem kell fordítgatni azt a kockát, amíg oda nem illeszkedik a gyülekezethez. Na, megyek tovább egy kicsit. Mit jelent még a közösség? Nekem még eszembe jutott két dolog a közösséggel kapcsolatban. Egy volt a testvérek szíve lelke. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egy volt a testvérek szíve lelke. Együtt dobbantam, ami kifejeződik abban, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Nekem még ez is a keményebb kifejezések után ezek a inkább lelki vagy érzelmi vonal is nekem nagyon fontos játszik, fontos sokat játszik szerepel vagy nyomalatban a közösséggel kapcsolatban, hogy egy volt a testvérek szíve lelke, együtt örültek az örülőkkel és sírtak a sírókkal. Összefoglalom tehát. Mi a közösség? A Biblia szerint egy gyakorlati életmegosztás, gyakorlati módon részt venni más életében. Mi nem a közönség? Nem puszta belelátás a másik életében, nem csupán valami puszta ismeret és tudás a másikra, az nem nevezhető közösség. Hát igyekeztem lefektetni most az alapokat, hogy amikre én eljutottam, de most jön egy... Nézzük, akkor menjünk vissza a béna meggyógyítása, a béna ember meggyógyításához a történetben, és nézzük meg a közösség fényében a béna ember meggyógyításának a történetét, hogy hogyan is kerültek oda, hogyan is jutott oda a történet, amikor azt kiáltották az emberek, hogy ilyet még soha nem láttunk, és dicsőítették az Isten. Először is vizsgáljuk meg, hogy milyen közösségekről beszél ez az egyetlen egy kis rövid beszámoló, Márknak a beszámolója. Hogyan realizálódtak ezek a közösségek, vagyis mi volt az, hogy gyakorlati, tevőleges közösséggyakorlások, amivel megosztották egymást életét, és nézzük meg, hogy ezeknek a közösségnek, a közösségeknek megléte, amiről beszámol ez a rövid kis igeszakasznak a működésük, közösségek működése, milyen hatást váltott ki esetleg más területeken. Na, kezdjük a legelső versnél. Így kezdődik az egész történet. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, mármint Jézus, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Hol otthon? Nem Názáret volt Jézus otthona? Nem Betlehemet kellett volna otthonának tekinteni? Albérletben volt, hogy falusi csokkal vett valami kis ingatlant ott a Genezáretó partján, ugye mai nagyon ilyen így gondolkoznánk. Én azt gondolom, hogy nyilván ez egy vicces dolog így. Az otthon Kapernaumban a magyarázók szerint az Péternél volt. Nekem, mikor ezt megértettem, vagy én is erre a valószínűségre eljutottam, ez kicsit úgy megrázott, már sokat jára is, hogy amikor azt mondja a Szentírás, hogy Jézus ismét otthon volt, akkor az valószínűleg Péternek a házikója volt. Ez egy nagyon fontos kifejezés, mert Péternél otthon lehetett Jézus. És nem csak, hogy Péternél otthon lehetett Jézus, hanem Péter azt tarthatta valószínűleg, hogy Jézus nálunk otthon van. És nem csak Péter tarthatta ezt, hogy Jézus nálunk otthon van, hanem mások is úgy gondolkoztak Péter házáról, hogy Péter háza az Jézus háza. Nézzétek meg, ez nem történhet másképp, csak hogyha Péter gyakorlati módon megosztotta teljesen az életét Jézussal. Nem akárki fogadott be Péter, nem akárki volt az, akit Péter az otthonába fogadott, hanem Jézus, és onnantól kezdve, amikor Jézus Péternél otthon érezte magát, onnantól kezdve Jézus uralta Péter otthonát. Ő érte mentek oda az emberek, Jézusért. Hiába volt Péteré az otthon, ugye az én házam, az én váram. Én mondom meg, mi legyen? Nem. Péterért a kutya nem ment volna oda. Senki nem ment volna oda Péterre, hogy egy halaszt meg egy halszagú embert ott lásson. Jézusért jártak oda az emberek. És Jézusért ismerték Péter házát. Péter háza talán egy volt a sok száz ház közül ott Kapernaumban. Senki nem tudta volna. Nem tudták volna, hogy a Vörösmarty út a 35-ben Bakai László, aki kit érdekel. Nem érdekel senkit. De onnantól kezdve, hogy Jézus ott lakott Péternél, mindenki tudta, aki, hát, aki csak élt és mozgott, én ezt kimerem jelenteni, hogy hol lakik Péter. Mert ahol Péter lakott, ott lakott az Úr Jézus is. Gondolhatjuk magunkban, és én is azt gondoltam, milyen jó. Milyen jó, hogy ott lakik, milyen jó, hogy ott lakott az Úr Jézus Péternél. Milyen jó lenne, ha nálam lakott volna akkor ott az Úr Jézus, hiszen akkor rám figyeltek volna, akkor ismerték volna a házamat, nálam történtek volna meg a hatalmas isteni erők megmutatása, és milyen, hát ez egy nagy öröm. Ez így van, ez így van. De nézzétek meg, mi történik akkor egy picit más perspektívából, ha valóban valaki szeretné, hogy Jézus az ő otthonában lakjon. János első leveléből egy verset idézek először. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, mármint Jézussal, és a sötétségben járunk, hazudunk. Jézus nem lehet velünk közösségben, Jézus nem lehet a mi házunkban, ha nálunk valamiféle sötétség van, mert Jézus a világosság. És ugyanezt mondja a II. Korintusi levél 6. rész, mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Nincsen közössége, koinónia, ez a szó van a görögben, nincsen közössége a világosságnak a sötétséghez, már pedig Jézus a világosság. És még egyszer Pál Efezusi levélben is szól erről, ne legyetek közösségben a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel. Miért merem azt gondolni, hogy Jézus az én házamban is otthon van, ha van a házamban, a szívemben, az életemben, a terveimben, a múltamban sötétség? Nem lehet ott Jézus otthon. Csak akkor lehet nálam Jézus otthon, ha ott minden világosságra van hozva. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes. Nem azt jelenti, hogy hibátlan, hanem minden Jézus elé van tárva. Mindenhova van Jézusnak betekintése, mindenhova bekukkanthat Jézus, és mindenbe beleszólhat az Úr. Vajon nálatok otthon van-e Jézus? Vajon nálam otthon van-e Jézus? Ez az alappillére a történetnek, ez a közösség, hogy volt valaki, mégpedig az a valaki Péter volt, aki Jézussal közösségbe került, egy szoros közösségbe volt. Ez volt minden történésnek az alapja. Még egy kérdés, nektek szólok, férfi testvérek, de azért szólok hozzátok, mert magamhoz szólok. Vajon, ha kifacsarva, fáradtan, és rosszkedvűen hazamentek a munkából, Jézus hazamegy veletek, vagy pedig, ha megjelentek, akkor Jézusnak iszkivi el otthonról, mert megjött a családfő? Érdekes kérdés. Engem ez a kérdés foglalkoztat, mert sokszor nem jó kedvet viszek haza sajnos. Nem mondhatom, hogy az Úr Jézus velem együtt megérkezik a családomban. És ebből meg kell térjek. És tudom, hogy ez nem az én egyedüli problémám, azért merek erről beszélni nyíltan. Nem pedig azért, hogy a szennyemet kiteregessem. Egyszer egy komoly igehirdető testvér mondta azt bizonyságtételében, aki egy megbecsült atyafi volt, nem fogom megnevezni, hogy mikor hazaért, az egyik gyereke kiment hozzá az előszobába, aztán visszafutott a többiekhez, és azt mondta, ha hurrá, apu jókedvű! Miért örült meg ennyire az a gyermek? Azért, mert apu általában gorombán és nagyon fáradtan leterhelte, jött haza. És mikor ezt az igehirdető megértette, hogy ennek örül a gyerek, hogy apu jókedvűen jön haza, akkor nagyon elszégyelte magát, és onnantól kezdve azt hiszem, hogy változás indult el az egész család életében, mert onnantól kezdve látta, hogy ő nem Jézust viszi haza, hanem saját magát, az pedig kiűzi Jézust. Vajon én velem együtt lakik Jézus? Hát ez egy kérdés, amire mindenkinek saját maga kell választ adjon, és még egyetlen egy ige van, nem akarom szaporítani a szót, de ezzel mégis megszaporítom, mert ez fontosnak látom, Jelenések könyve első rész, 9. verse. Ez van írva. És ez, amit itt olvasni fogok nektek, ez nagyon-nagyon jól bemutatja, milyen Jézussal együtt élni. Én János, testvéretek és társatok, vagyis közösségben vagyok veletek, ez koinónia szó van itt is. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban. Aki Jézussal együtt lakik, három dologban biztos, hogy közösséget fog vele vállalni. Jézussal a szenvedésben biztos, hogy közösséget fog vállalni, mert akik kegyesen akarnak élni, üldözni fogják. Ezt leírja kerekperet a Szentírás. Nem lesz mindenben jó dolgod. A királyságban is közösséged lesz Jézussal, biztos, hogy ezt is vállalod, és az álhatatosságban is közösséget vállalsz. Ez egy csoda dolog, hogy hogyan tudsz az álhatatosságban közösséget vállalni. Úgy, hogy Jézus mivel álhatatos volt, és ha vele jársz, te is tudsz álhatatos lenni. Szerintem a legnehezebb dolog az ember életében. Az első közösség, tehát Jézussal valaki közösség volt. Na nézzük tovább a történetet. A harmadik, negyedik versben ez van írva. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek, mivel a sokaság miatt nem fértek a közelében, stb. Stb. Ebben a két versben kettő közösségről van szó. Van egy közösség, amely öt embernek a közössége, ugye négy ember, aki visz egy ötödiket, az ötödik nem tud járni. És van egy másik csoport, amelyiket úgy nevezi a Szentírás, hogy a sokaság. Na most ez két csoportosulás, de csak az egyikre lehet azt mondani, hogy közösség. Csak az egyikre lehet azt mondani, hogy közösség. A másik csupán egy csoportosulás. Nézzétek, aki sokan vannak, azokra az emberekre nem mondhatjuk azt, hogy ők közösségben vannak egymásra. Miért? Bár sokan vannak, nagyon sokan vannak, és mindegyik Jézus közelében van, és mindegyik Jézust akarja hallgatni, de egymásnak vetélytársai, mert az emberek a másikban csak azt látják, hogy miattad nem tudok közelebb menni Jézushoz? Miattad nem hallom jobban a Mester, te utamba vagy? Elállják az utat egy másik csoporttól. A másik emberben csak akadályt látnak. Ez nem nevezhető közösségnek. Bár összeér a testük, bár érzik egymás lehelletét, talán a halat, amit ettek reggel, minden nagyon szorosan vannak, mégse lehet közösségnek nevezni őket, mert gyakorlatilag csak tudnak egymásról, érzik egymást, de egymás javára nincsenek, hanem egymásban vetélytársat látnak. És nézzétek meg a másik csoportot, akik kevesen vannak, négyen vannak, akik tevékenyek, ötödik az teljesen maga tehetetlen, ezeket közösségnek lehet nevezni azért, mert nem csak tudnak egymásról, hanem közösen megfognak egy terhet. Ezek egyik se egy nagy gazdag ember, nem valami különleges képességű ember, és nem valami különlegeset tesznek, pontosabban különlegeset tesznek, annyit, hogy megbontanak egy tetőt. Keresnek maguknak utat, és a beteg társukon tevőlegesen segíteni akartak. És nézzétek meg, ez a másik közösség. Ez a másik közösség, ami megjelenik a történetben, ez a pillére, hogy gyógyulás történjen. Nem csak tudtak egymásról ez az öt ember, hanem teljesen a gyakorlati, minden gyakorlati dologban segítettek. Erről a gyakorlati segítségről ír nagyon sok helyen a Szentírás. Én hozok nektek néhány igét, csak hogy alátámasztam. Korintusi levél. A testvérek sürgetve kérték, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek, vagyis részük legyen egymással így a közösségben. Másik levél, közösséget valósítsanak meg a jeruzsálemi szegényeivel. Nézzétek meg, két közösség. Az egyik a Jézussal való közösség, a másik a testvérekkel való gyakorlati közösség. És az utolsó dolog, amit meg szeretnék nektek említeni, a második rész negyedik versében van, az a közösségnek a hatása. Megbontották a tetőt. Hát miközben ennek az egy kijelentésnek a közösséghez, hogy megbontották a tetőt. Az, hogy azt fejezi ki, ez a tető megbontás, hogy egy ember élet az fontosabb volt, mint bármilyen anyagi javak és a földi dolgok. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. A tető megbontás Péternek is fájdalomba került, és a négy embernek is fájdalomba került. Nálunk megbontották a tetőt. Igaz, Péter? Nekem fájt látni a házamat gerendák. Ott meredeztek a gerendák, és mikor eljött Máté Mandi testvérem 2 évvel ezelőtt megnézni, hogy hogyan áll az építkezés, azt mondta, hogy nagyon jó panorámátok van itt felülről. Mondom, igen, de remélem nem marad így. Úgyhogy ez fájdalmas dolog látni az embernek a gerendáit meredezni az ég felé, a csillagos ég felé, még hogyha romantikus is. Minden esetre ezt Péter is átélte, hogy lógtak ott ki a tetőből az akkori építőanyagok, és tudta, hogy az a helyreállítás se túl olcsó, meg a megbontás is nem egy szép, tiszta feladat, hanem az kosszal jár. De vállalta Péter is ennek a lelki terhét, vállalta 4 ember az anyagi terhét, esetleg, hogy Péternek majd meg kell fizetni a tetőfoltozót, és nézzétek meg, lemondtak erről azért, mert több volt nekik az, hogy a társuknak segítsenek. És nézzétek, ez egy olyan alapvető alapelvet közül ez a gondolkozásmód, amit egyszerűen a hívő életünkben nem szabad elfelejtenünk. Ha te elkötelezed magad valami felé, akkor biztos, hogy valami felé meg kell, hogy szakadjon a kapcsolatod. Péter elkötelezte magát, közösséget vállalt Jézussal, az a 4 ember közösséget vállalt a beteg társával. El kellett, hogy szakadjanak az anyagi világ, az anyagi világ felé való úgy tűnő, hogy szétválaszthatatlan közösségtől. Az anyagi világ az velünk elhiteti, hogy elválaszthatatlanak vagyunk tőle. Mi nem tudunk az anyagiak nélkül élni. Mi hozzá vagyunk kötve a jóléthez, hozzá vagyunk kötve ételhez, italtól, és mindig mindenki ezt súlykolja, hogy ez neked jár. Ezt el kell, hogy érjed. Más is ezt teszi. És egyszerűen ez egy nagy hazugság. Ahogy Jézussal egyre szorosabb a kapcsolatod, egyre jobban megfogod és át fogod élni az, hogy az anyagi világtól fogsz távolodni. Nem lesz olyan fontos neked. És hogyha Isten nem fogod ezt megtanulni, Isten majd el fogja venni tőled az anyagi javakat, és károkat fog szenvedni. Addig a feleségem nagyon jól tudja, hogy én mennyire kötődök a tárgyakhoz, és mennyire vigyázok tárgyakra. Tehát én nem bírom elviselni, hogyha valami kár ér valamit. Én szép dolgokat szeretem, ami hibátlan, sérülésmentes. Isten egész életemben ezzel nevelt. Megvettem a vadi trombitámat, rájtettem a fúvókát, egy horpadás. Elmondtam a gyerekeimnek, Amerikában vettem egy órát, 1 hónap múlva akkorát estem biciklivel, hogy a számlapján nem lehetett átlátni, annyira lecsiszolódott a felülete. A új kerékpáromat a gyerekek a zeneiskolába elvitték egy körre kipróbálni, a tudtom nélkül, visszajötték, a sárvédő törött volt, a bovdem, meg nem minden leszakadva róla. Egyszerűen Isten nevel ezzel, hogy ne ragaszkodjak az anyagi világhoz, és ez csak 3 húsba vágó dolog volt, amit rosszul érintettek, és aztán ezt a kerékpáromat még ellopták ráadásul, úgyhogy most már nem kell látnom a törött sárvédőt, ez egy nagy öröm számomra, inkább ne is lássam. Úgyhogy Isten nevel erre, hogy ne ragaszkodjak az anyagi világhoz, és nézzétek meg, mikor Jézussal testvérekkel szoros közösséget válasz, onnantól kezdve az anyagi nem lesz annyira fontos számodra. És azt is kimerem jelenteni, hogy mikor az anyagi egyre fontosabb, egyre lényegtelenebb lesz a testvéred, egyre lényegtelenebb lesz Jézus az életedben. Nézzétek, mikor ez a 2 dolog megszületett, a testvérekkel való közösség, Jézussal való közösség, azt írja a Szentírás, hogy Jézus pedig látta a hitüket. A láthatatlan dolog az láthatóvá vált. És nézzétek meg, a hit az mindig ilyen. A hit az mindig olyan, hogy nem maradhat láthatatlan. Azt hiszük, hogy a hit az mindig egy láthatatlan dolog. Nem igaz. A hit az mindig látható dolog. Jakab is azt mondta. Azt mondja Jakab, én is megmutatom neked a cselekedeteim alapján a hitemet. A hit az mindig látható. Ha nem látják, hogy te hívő vagy, nincs hited. De nagyon kemény mondat, de a hit az látható. És amikor Jézus meglátja a hitet, mert Jézus is látni akarja a hitet, nem érezni akarja a hitet, látni akarja a hitet, akkor Jézus kezd indul. És az az ember, aki bénán feküdt, az fölállt. És nézzétek meg, mi közünk nekünk 2021-ben egy béna emberhez, aki fölállt? Semmi, gondolhatnánk. Mi közünk? Az a közünk, hogy a mi életünkben is mindenkinek az életében vannak lebénult dolgok. Olyan dolgok, amelyek ott fekszenek évek, évtizedek óta egy horgágyon, és nem tudod kimozdítani. Nem tudsz változtatni rajta. És azt lehet mondani, az a dolog, az egy béna dolog. Nem megy előre a szekér, az ott van. Olyan, mint egy nagy, nehéz bekrény, most ilyen példákat hozok, mert ezt látom magam előtt, amit nem tudsz arrébb rakni, és útba van, de nem kell senkinek, egyedül nem bírod megmozdítani. Ezek a behemót szekrények, amelyek ott égtelenkednek az életünkben, és bénán ott fekszenek tehetetlenül, ha Jézussal megvalósul a kapcsolat, a testvérekkel megvalósul a kapcsolat, meg tudnak mozdulni. És az lesz a történetednek a vége, hogy ilyet még soha nem láttunk. Megmozdulnak végre olyan dolgok, amelyek nem mozdulnak, nem mozdultak meg addig. És nézzétek meg, mikor valakinek az életében vannak béna dolgok, amelyek nem mozdulnak, az nem azt jelenti, hogy az ember nem tevékeny, meg hogy körülötte semmi nem történik, meg nem azt jelenti, hogy ő neki egy passzív az élete. Egyáltalán nem. Lehet, hogy nagyon aktív életű ember, lehet, hogy nagyon sok minden történik az életében, és lehet, hogy nagyon sok minden cselekszik, és nagyon sok mindenben előre halad. Ez nem zárja ki. De van egy dolog, az életének a fő probléma az a nagy böhöm szekrény, ami elállja az ajtóban az utat, az nem tud megmozdulni. De hiszünk abban, mivel hívők vagyunk, hogy mivel, hogy a közösséget vállunk Jézussal és a testvérekkel, gyakorlati módon felváljuk a közösséget, megmozdulhatnak ezek a dolgok az életünkben. Itt be is fejezem, ez volt a mai reggel üzenete, mozduljanak meg az elmozdíthatatlannak tűnő dolgok az életünkben. Vállaljátok, lássátok meg a közösségnek, a Jézussal való közösségnek a valódiságát, hogyan lehet megvalósítani, lehet a testvéri közösséget, vegyük komolyan, még komolyabban, ha lehet, és amiknek mozdulni kell az életünkben, azok mozduljanak meg. Az Úr legyen veletek. Ámen.